Sok-sok szeretettel köszöntelek, kedves mindannyiótokat, és titeket is, gyerekek. Elgondolkodtam azon, hogy vajon, amit én el szeretnék mondani most nektek, abból modern szóval élve mennyi megy át, de úgy gondolom, hogy talán annyi mindenképpen, hogy a tanulságot ti magatok is megfogalmazhatjátok. Egy kisfiúról szól a történet, aki igen gazdag családba született. És olyan édesapja van, aki a kisfia iránti szeretet jegyében mindent megad neki. Amit a kisgyerek megkíván, azt már is megveszik. És egy alkalommal úgy gondolta az édesapa, aki különben nagyon elfoglalt volt, és igen kevés ideje jutott a kisfiával való kapcsolatra, most végre egy olyan hétvégét alakítanak ki, elmennek közösen kirándulni, és közben majd beszélgetnek. El is mentek, és elég hamar beesteledett, és mindenképpen szállást kellett keresniük, és egy vidéki háznál, ami ott az erdő közepén állt, egy vidéki háznál próbáltak szállást találni. Be is fogadták őket, ott töltötték az éjszakát, és másnap reggel, amikor útnak indultak, az édesapa megkérdezte a kisfiút, hogy na kisfiam, hogy érezted magad? Hát ott azért jöttünk el ide, hogy megmutassam neked, hogy milyen körülmények között élnek emberek. Ugye nem mondta az édesapa, hogy ő ezeket az embereket igen sajnálja, mert szegények, mert nincs semmiük, de a kisfiú véleményére volt kíváncsi, és erre a kisfiú azt mondta, hogy édesapám, köszönöm, hogy ilyen gazdag emberek közé hoztál. Nekünk egy kutyánk van, ezeknek meg négy. Otthon, ha kimegyünk a kertbe, igaz, hogy van egy úszómedencénk, de nézd meg, ők a tó partján laknak. Hát mennyivel jobb. A végignéznek a réten, virágba borult, mezőt látnak maguk előtt. Nekünk van egy virágágyásunk. Ami igaz, hogy szép virágokat hordoz, de mi a mi virágágyásunk ehhez a tágas mezőhöz képest. Igaz, hogy el szoktál engem vinni a helyi parkba egy kicsit sétálni, de nézd meg, ezeknek a háta mögött ott van egy egész erdő. Örülök, hogy egy ilyen gazdag családhoz jutottunk el, most legalább igazán fogalmat alkothatok arról, hogy kik az igazán gazdagok. Remélem sikerült ugye elmondani, hogy ennek a tanulságait ti is megértettétek, és magatok számára is átvettétek. Hát, ha van valami további ilyen történetetek, egyszer eljöhetnétek hozzám, és a magatok történetével is megkereshetnétek, mert időnként majdnem kifogyok a történetekből, és éppen ezért olykor nehezebb egy ilyen történetre felkészülni, mint a prédikációra. Egyszer én beszéltem itt egy történetről, amiről kiderült, hogy itt közöttetek az egyik kisfiúnak a személyes tapasztalata. Úgyhogy én más tollával ékeskedtem, de hogyha esetleg ti egyszer úgy eljönnétek és elmondanátok, hogy milyen sok szép örömteli dolgot tapasztaltatok, akkor közösen adnánk össze ezeket az alkalmakat. Én nagyon örülnék neki. Számítok rá. Kedves testvérem, a Filippi beliekhez írott levél, második fejezetéből szeretnék idézni egy részletet, és hadd mondjam meg őszintén, hogy a készülésnél voltak nehézségeim, mert úgy kezdődik ez a gondolatmenet, ha annak okáért helye van, ugye mi az, hogyha annak okáért helye van, mint hogyha egy kérdést fogalmazna meg, most van helye vagy nincs helye. Éppen ezért megpróbáltam utána nézni különböző fordításokban, és egy fordítási változatot szeretnék elsősorban elétek tárni. De tartsátok tekintetetek előtt a Carli fordítást. Ha tehát van vigasztalás, így kezdődik, tehát ha van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből való vigasztaló beszéd, ha van közösség lélekben, ha van irgalom és könyörület, itt szeretnék egy-két további, nem helyesbítést, hanem inkább fordítási kiegészítést alkalmazni. Ha már valaki fordított idegen nyelvből, akkor tudja, hogy amikor a szótárt fellapozza, akkor annak az adott szónak, amivel szembesül, sokkal több jelentése van, mint sem, hogy egyetlen egyet kiválaszthatna, és ezzel adná vissza a szöveg értelmét. Így kezdődött ez a gondolatmenet, ha tehát van vigasztalás. Az itt szereplő görög szó a Szentlélekre és a Szentlélek munkájára hivatkozik. Tehát úgy is lehetne mondani, hogy ha van paraklészisz, ugye a görög szó egy összetétel, azért mondanám el, hogy érzékeljük, hogy az Isten ígéje mennyire rendkívül tömör, és milyen kifejező erejű. A para azt jelenti, hogy valami mellett. A klészisz a kaleóból származik, ami azt jelenti, hogy hívni. Tehát amikor az Isten vigasztalásáról beszélünk, akkor egyrészt a Szentlélekről esik szó, akit az Isten mellénk hívott, akinek a munkája, ami vigasztalásunkban, ami bátorításunkban elsődleges szerepül. És mindez csak Krisztusban képzelhető el. Ha van szeretetből való vigasztaló beszéd, itt mindjárt hozzátenném, hogy másféle vigasztaló beszéd elképzelhetetlen. Ami nem szeretetből fakad, az valóságos vigasztalás nem képvisel. Tehát, hogyha van szeretetből agapé, az itt szereplő szó, amit azért hangsúlyoznék, mert ez a szeretetnek az a változata, ami Istentől származik, és ami nem a tárgyának az értékétől függ, hanem értéket teremt abban, amire irányul. Tehát amikor én vigasztalok, szeretetből fakadóan, akkor értéket teremtek abban a valakiben, az Isten ígéjét közvetítve, akire a vigasztaló, szeretetből fakadó figyelmeztetés irányul. Hogyan lehet tehát vigasztaló beszédet, ennek egy további változata a figyelmeztetés. Hogyan lehet valakit figyelmeztetni? Egyszer egy nagyon beszédes képet láttam az egyik munkatársnál, aki éppen erről az ígéről beszélt, legalábbis a bibliai figyelmeztetés vagy intés fogalom körét érintette. Hogyan intünk mi? Így. Nem? Tehát na megállj. A Bibliában az intés ez. Ez is intés, nem? Ugyanazt az újat használjuk. Az egyik így, a másik meg így. A Biblia erről beszél, itt. Hogy egy kicsit már egyéb eszközöket is használják, ne csupán a beszédet. Tehát a szeretetből fakadó vigasztalás, vagy vigasztaló beszéd a Szentírás szerint, ez a figyelmeztetés. És újra hangsúlyoznám, hogy csak szeretetből fakadhat. Ha van közösség lélekben, mi a közösség? Hát ez a bizonyos koinónia. Azt mondja a Szentírás, hogy az Isten mindennel megajándékozott bennünket, ami az életre és a kegyességre való, hogy azok által isteni természet részesei legyünk. Hogy lehet valaki isteni természet részese? Isteni természettel közösségbe kerülhet. Amit megint csak a Szentlélek munkája és jelenléte képvisel. Itt ez a koinónia erre utal, és a koinónia azt a gondolatot is kifejezi, hogy az Isten tevékenysége nyomán közösség jön létre. Ahol nem jön létre közösség, ott az Isten munkája nem érzékelhető. A valódi szereteten alapuló efféle megnyilatkozásokat felmutató közösség, amire az előbb hivatkoztam, vigasztalás, szeretetből fakadó vigasztaló beszéd és közösség, ez minden esetben az Isten lelkének munkája. Ha széthúzás van, ha egyenetlenség van, ha nincs jelen a másik megbecsülése, akkor nem lehet azt mondani, hogy ez felülről való. De így folytatnám. Ha van irgalom és könyörület, együttérzés, nem arról van szó, hogy sajnálni kell a másikat, hanem empátiára utal, ami azt jelenti, hogy beleérzem, beleképzelem magam a másik helyzetébe. A későbbiekben szeretném a részleteiben is érinteni azt az ígét, amire most csak úgy futólagosan hivatkoznék. Ez az íge, hát nem tudom, hogy szabad-e ezt a kicsit cinikus hangot megütnöm, De ez az ige nagyon sok Bibliából hiányzik. És azért mondom így személytelenül, hogy valakinek a Bibliájából, mert nem tudom, hogy kiéből hiányzik, de azt tudom, hogy sokakból, sokakéból. Így hangzik Máté 7:12. Amint akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is úgy cselekedjetek azokkal. Én ennek a gyakorlati konzekvenciáit nagyon ritkán érzékelem. Prédikátor értekezleten, munkatársi beszélgetéseken is szoktam idézni, testvérem, nyissátok már ki a Bibliát, és mutassátok meg nekem, hogy vajon benne van-e. Mert a hiányát érezzük. És általában, amikor valamit megfogalmazunk, akkor a megfogalmazás indítékai között két jelentős irányzatbeli vagy irányultságbeli különbség van. Amikor arról beszélünk, valamilyen örömhír továbbadásaként, hogy miféle jó dolog történt velünk. Máskor pedig arról beszélünk, hogy milyen hiányérzetünk van. Erre a két alapvető területre szűkíthető le sok esetben a mondani való. Lehet, hogy az utóbbi időben én az utóbbiról gyakrabban beszélek. Hogy miféle hiányérzet jelentkezik mondjuk nálam. És ez nem az elvárás, hanem amikor én itt prédikálok, és amikor én bármit az íge alapján megfogalmazok, akkor azt nem azért teszem, hogy most már tessék engem szeretni. Egyszer egy ilyen prédikáció nyomán odajött hozzám a Vég Józsi testvér, és megkérdezte többek unszolására, hogy én miért beszélek ezekről. Azért, mert szeretet hiányom van, és ezzel akarom közvetett módon a gyülekezet tudomására hozni azt, hogy most már engem tessék szeretni? Nem. Hanem olyan környezetben szeretnék élni, a ti javatokra is, ahol ezek a tulajdonságok, ezek a megnyilatkozások tetten érhető valósággá válnak. Mert azt mondjuk sokszor, és én is így éltem meg, amikor először a közösségbe kerültem, hogy ez a menny előszobája. De nem olyan előszoba, ahol az ember leteszi a sáros cipőt, azt kinhagyja az ajtón kívül. A menny előszobája azt jelenti, hogy itt a menny előíze érzékelhető. Hogy itt már szinte földre szállt angyalok élnek, és a menny befolyását árasztják magukból, és azért jó itt lenni. És Pál apostol ennek a szeretett gyülekezetnek, ugye a filippi belieket szerette leginkább, nem mint a különbséget tett volna testvér és testvér között, de a legbensőségesebb, a legmeghittebb megnyilatkozások e felé a gyülekezet felé hangzottak el az apostol szavai nyomán. Így folytatja, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok. Hogy ki mit akar, az lehet nagyon különböző. Mi azt mondjuk, hogy közöttünk, testvérek között a legcudarabb kérdéseket is 5 perc alatt el lehet intézni. Hát miért? Hát azért, mert mindannyian egyet akarunk. Mert mindannyian az Isten akaratát szeretnénk követni, és szeretnénk, ha az Isten elgondolása öltene testet a mi személyes életünkben és közösségi életünkben egyaránt. Ezért mi egyet akarunk. És ezt mondja az apostol is, hogy akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok. Ugyanaz a szeretet legyen bennetek, és egyet akarva törekedjetek. Mármint erre a szeretetre. Semmit se tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal, különnek tartsátok egymást magatoknál. Azt törekedjetek megvalósítani magatokban, ami Krisztusban is megvolt. Ez egy keresztény gyülekezet irányultsága. És hogy milyen volt a Krisztusban lévő szeretet, a következő néhány vers, 6 vers éppen erről szól. Azt mondják egyesek, akik a Bibliát jobban ismerik nálunk, hogy ez egy himnusz. Az őskeresztények közegében, köreiben rendszeresen idézett himnusz. Tudni, így kezdődik, hogy az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban. Tudjuk, már sokszor korrigáltuk, hogy itt nem lehet indulatról beszélni, mert az a magyar nyelvben egy nagyon leterhelt fogalom, általában az indulatossággal szoktuk összefüggésbe hozni, és akkor mindig beidézzük azt, amikor Krisztus kiűzte a kufárokat. Nem erről van itt szó, hanem arról, hogy az a gondolkodásmód, az az értéklen legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban. És hogy ez mennyire fontos volt az apostol szóhasználatában, ha fellapozzátok a Korintus beliekhez írott első levél második fejezetének a 16. versét, ott azt mondja, pedig ez a gyülekezet nem igazán sok-sok dicséretre szerzett érdemeket, azt mondja ott Pál, hogy bennetek a Krisztus értelme van. A megtért ember gondolkodásmódja, értékrendje Krisztus értékrendjéhez igazodik. Krisztus értékrendjének a lényege az volt, hogy alázatosan, egymás különbnek tartva ti magatoknál, mert a későbbiekben azt mondja Pál apostol, aki amikor Istennek formájában volt, nem élt vissza azzal, nem használta ki a maga előnyére, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megalázta, szolgai formát vett fel, és emberekhez lett hasonlóvá. És amíg olyan állapotban találtatott, mint ember, akkor tovább alázta magát, és engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Ez a Krisztus példáját követni akaró viszonyulás. Az őskeresztényeket arról ismerték meg, hogy szeretik egymást. Egyéb ismertetőjegyre nem is volt szükség. Mert ez annyira nyilvánvaló volt, hogy ebben minden egyéb belefért. A Biblia érdekes módon párhuzamokban fejezi ki magát, és a párhuzamok lehetnek ellentétesek, és lehetnek azonos tartalmak, amelyek egymást felelősítik. Vessük például egybe a közösség fogalmát a távolságtartással. Ha azt mondja a Biblia, hogy az Isten világában a közösség az magától értetődő természetességgel alakul ki azért, mert egyaránt mindenki ugyanazt akarja, tudnik az Isten akaratát követni, akkor igazán valóságos kapcsolat jön létre azonos képpen gondolkodó emberek között. Kinek a társaságát keressük? Hát annak a társaságát, akivel közös nevezőn vagyunk. Születnek barátságok, születnek emberi kapcsolatok, többnyire az egyirányultság, az egyazon akarat követése jegyében és alapján. Például mi van a kirekesztéssel és a közösséggel? Mi van a másság el nem fogadásával? Krisztus aztán szembesült itt a mássággal bőségesen, nem? Úgy gondolom, hogy Krisztussal igazán nehéz volt közösséget vállalni, mindaddig, amíg kiki fenn akarta tartani a maga saját álláspontját. De rögtön közösségek születtek, amikor mindenki a Krisztus irányultságot fogadta el. Amikor mindenki Krisztus követésében egyesült a másikkal. Én olyan gyülekezetbe kezdtem járni, ahol ez fogható és tetten érhető volt. És én úgy gondolom, hogy egyfajta nosztalgiával tekintek én vissza erre a múltra. Egy gyülekezetben elképzelhetetlen számomra az, hogy ne legyünk egy akaraton. Az nem közösség. Márpedig azok a testvérek, akik mondjuk nagy eszmei gondolatmenetek átgondolására és mondjuk újbóliak megfogalmazására nem igazán alkalmasak, mert egyszerűek, mert szegény körülmények között szocializálódtak, azoknak a közösség elsősorban azt jelenti, hogy együtt éreznek vele, hogy szeretik őt, hogy jó akarattal viszonyulnak hozzá, hogy megértik és meg akarják érteni, és ez a viszonyulás teremt igazán közösséget és egységet. És én annak idején büntetésből öreg otthonokba jártam. Mert ugye már 75-ben kezdett kialakulni egy bizonyos belső feszültség, és engem oda soroltak azok közé, akiket aztán a későbbiekben eltávolítottak. És büntetésből állandóan Tasra küldtek. És én nagyon jól éreztem magam Tason. 90-95 éves nénikkel, bácsikkal olyan jó volt elbeszélgetni. Forgott az agyuk. Igaz, hogy nagyon sokszor elmondták a múlt tapasztalatait, mert azok annyira kedvesek voltak nekik. meg hát azokra emlékeztek szívesen, és ezért ezek a régi tapasztalatok mély nyomot hagytak, de jó volt újra és újra meghallgatni, mert valamit kifejezett. Azt ugyanis, hogy ő egy szeretetteljes közösségben élte a hitéletét, és ezért ez a szeretett közösség a maga különleges kifejezési formáival nyomot hagyott benne. És tudjuk, hogy az idős embereknél a rövidtávú memória már nem működik annyira, de a hosszú távú működik. És a hosszú távú memória ezeket őrizte, ezeket a szép tapasztalatokat, és én ezért nagyon szívesen mentem, még ha büntetésből is, ide az öreg otthonba. Ennek a bizonyos koinónia közösség szónak vannak rokon kifejezései. Például egy szívvel, lélekkel, odafigyelés a másikra, együtt. Már elmondtam sokszor, hogy a Bibliában, hogyha fellapoznánk a görög Bibliát, és azokat a passzusokat keresnénk ki, ahol szűn előtaggal kezdődnek a kifejezések. Ez a szűn azt jelenti, hogy együtt. Sokkal több van ezekből a görög szótárban, mint ahogy magyarra fordították. Tehát azt mondja ez az egyszerű statisztikai megközelítés is, hogy ennek a közösségnek az együtt lenni, az együtt tenni, és egyáltalán, hogy együtt csinálni valamit, ami az Isten akaratával megegyező, ez volt a legfontosabb, ami őket közösséggé formálta, és ami örömtelivé tette az egymással való közösséget. Már biztos hallottátok tőlem azt a látszat formájában egy kicsit olyan felhangolt kifejezést, hogy ezek az őskeresztények mindig együtt voltak, hát nem volt ezeknek egyéb dolguk. Hát mindig csak arról szól a Biblia, hogy ezt csinálták együtt, hogy ezt csinálták, hogy együtt voltak, szorgalmatoskodtak a könyörgésben. Mikor dolgoztak? Pálnak azért kellett elmondani, hogy most már a saját dolgaitoknak utána lássatok. Mert ezek mindig csak együtt csináltak valamit, és nem akartak egymástól elszakadni. Hát én úgy gondolom, hogy azért teszi Pál erre a hangsúlyt, mert egy keresztény közösségben ez volt a legfontosabb, és a fontossági sorrendet is ez határozta meg. Én egy olyan közösség része vagyok, aki az Isten akaratát keresi, aki ugyanúgy vágyódik a mennybe, ahogy én. Egyszer hallottam egy prédikációt, nem olyan régen, már én, nekem is szükségem van olykor egy kis feltöltekezésre, és arról beszélt az illető, angol gyakorlásnak is szántam. Arról beszélt az illető, hogy a Jóisten nem tudja üdvözíteni azokat, akik nem vágyódnak a mennybe. És Ellen White egyik nagyon beszédes gondolatmenetében ez visszaköszön. Mi annyi ahányan vagyunk, annyi féleképpen vágyódunk valamire. Mondjuk ennyi vágyat bizonyára nem tud a Jóisten akceptálni. Egy dologban kell közösek legyünk, és közösséget alkossunk, az Isten akaratának keresésében, aminek a végállomása az Istennel való találkozás. Ennek a nagyon régi kiadású Jézushoz vezető út című könyvnek a 14. oldalától van egy igen-igen érdekes gondolatmenet. Bűntelen állapotában az ember a legbelsőbb és legboldogítóbb összeköttetésben állott azzal, akiben van a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve. A bűnbeesés után azonban többé nem lelte örömét az ember a szentségben, és mindinkább elrejtőzött Isten jelenléte elől. Hasonló állapotban van közöttünk ma is a meg nem újult szív. Miután nem ér Istennel összhangban, nem is talál örömet a vele való közösségben. A bűnös nem tudna örvendeni Isten jelenlétének. Visszariadna a szent lényekkel való érintkezéstől és együttléttől. Még ha szabadon beléphetne is a mennybe, nem volna öröm számára. Az önzetlen szeretet, amely ott uralkodik, és amely legszorosabb összeköttetésben áll Isten végtelen szeretetével, nem találna visszhangra a szívében. Gondolata, érdekei és indokai éppen az ellentétét képeznék azoknak, amelyek a menny ártatlan lakóinak szívét uralják. Zavaró hang lenne a menny összhangjában, számára a menny a kínszenvedés helye lenne, vágyakozna elrejtődni az elől, aki maga a világosság, és minden örömnek és boldogságnak központja. Istennek nem önkényes határozata zárja ki a bűnöst a mennyből, alkalmatlansága folytán önmagát zárja ki abból a boldog közösségből. Isten dicsőségére ránézve emésztő tűz lenne. Inkább választja a pusztulást és halált, csak hogy elrejtőzhessen annak tekintete elől, aki érte a kereszten meghalt. Úgy gondolom, hogy egy keresztény közösségben ez a mértékadó. És ha az Isten országára való alkalmasság pedig az Istennel való közösségben ölt testet, és ha azért vágyódunk a mennybe, hogy ott az Istennel találkozunk, akkor ezekből a sorokból kiderült, hogy aki az Isten világával már most közösséget vállal, aki nem csak az Isten eszmei akaratával vállal közösséget, hanem a közösség számára jóval többet jelent. Közösséget az Istenből és az Istennel való közösségből lehet levezetni minden egyéb a menny szempontjából értékelhető közösséget. Ha nem vagyok közösségben a másikkal, és nem egyesülünk az Isten akaratának követésében és szeretni akarásában, akkor ez annak bizonysága, hogy az Isten sem ismerem. Vagy legalábbis nem olyan mélységig, hogy az én életemet formálná a vele való közösség. Tehát amikor én ezekkel az agykutatással kapcsolatos könyvekkel kerültem közelebbi kapcsolatba, ott az egyik könyv arról beszélt, hogy az agy 7 területre van elosztva, és ennek a 7 területnek az egymáshoz való viszonya tesz bennünket egyénivé, és kiki az információt és a kívülről jövő impulzusokat a maga sajátos agyi struktúrájának megfelelően tudja befogadni. És én ott értettem meg, hogy én olyan vagyok, többek között, aki szereti a dolgokat ilyen egyszerű képletekbe sűríteni. És ez is egy ilyen képlet, amit itt az előzőkben elétek tártam. Ha Istennel közösségben vagyok az Isten országára vágyódó emberekkel. Ha nem vagyok közösségben az Isten országára vágyódó emberekkel, valószínűleg nem ismerem az Istent. Azt mondja Pál a korintusiaknak, hogy közületek némelyek nem ismerik az Istent. Engem úgy mellbevágott ez a kifejezés. Hogy lehet egy gyülekezetben élő embernek azt mondani, hogy közületek némelyek nem ismerik az Istent? Hát nem azért vagyunk itt, mert itt az Istenről hallunk, mert itt az Isten dolgai a nyilvánvalóak, és egy valódi közösséget élünk meg azzal, hogy mindannyian közösségben vagyunk az Istennel, és ezért egymással is mély, szeretett közösségben vagyunk, ahol jelen van a vigasztalás, ahol jelen van a szeretetből fakadó, vigasztaló beszéd, és ahol a lélekben való közösség is jelen van. És azért jó idejönni, mert ez a menny előíze. És voltak éppen mi így belesimulunk a mennyek országába, mert már itt a menny értékrendje szerint élünk. Mert az újjászületés, a felülről születés ezt jelenti. Mert az Isten akaratával való közösségvállalás, az Isten gondolatvilágának a befogadása és az azzal való közösség bennünk megteremtette a mennyek országába kerülés előfeltételeit. Egy kicsit még itt gyakorolni kell, és utána már ott vagyunk, nem? Hát, hogy pillanatnyi könnyű szenvedések még lesznek, tudjuk, de odaérünk azok, akik az Istennel és egymással közösségben vannak. Minden olyan dolog, ami ezzel ellentétes, onnan kizáró hatalom. És ezért jó lenne elgondolkodni, hogy én a magam személyével, a magam gondolkodásával, értékrendjével, megnyilatkozásaival mit képviselek. Mert gyümölcseikről ismerik meg. És ha valaki hitben él és hitből él, annak a cselekedetei nyilvánvalóvá teszik a hit és a viszonyulás tartalmát. Még néhány dolgot hadd említsek. Úgy régóta a lelkemet nyomja ez a Máté evangéliumában található 7. fejezet a 12. versével. Egy alkalommal egy közös együttléten felolvastam azt, amit Ellen White ehhez társít. Azóta nem hívtak meg oda. Most nem tudom, hogy ennek a veszélyét, ódiumát bevállaljam-e és felolvassam-e, mert lehet, hogy nem jöttek ide többen. De tudjátok mit, mindig is ilyen kamikáze alkat voltam, elolvasom. Azért, mert nagyon fontos. A következőt szeretném innen idézni. Csak ide nagyon sok gondolatot társított Ellen White, és na, embertársainkkal szemben követendő eljárásunkban mindig képzeljük magunkat az ő helyzetükbe, érzelmi világukba, nehézségeikbe, örömeikbe és szenvedéseikbe. Helyezkedjünk bele életkörülményeikbe, és azután úgy tegyünk velük, mint ahogyan mi szeretnénk, hogy velünk bánjanak, ha az ő helyükben lennénk. Ez az aranyszabály ugyanazt az igazságot tanítja, mint a hegyi beszéd. Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek. Amit mással cselekszünk, akár jó vagy rossz az, bizonyosan visszaszáll reánk, áldásként vagy átokként. Mert amit adunk, azt kapjuk vissza. Ha földi áldásokban részesítjük embertársainkat, ezek az áldások ugyanúgy térnek hozzánk vissza. Sőt, a nyomorúság idején gyakran megnégyszereződve jönnek vissza. Ezen kívül a jó cselekedeteket már ebben az életben is megjutalmazza az Úr, szeretetének nagy arányú kiárasztása által. Ez a menny dicsőségének és kincseinek összegezése. Gonoszságainkért is megkapjuk a megérdemelt büntetést. Ha könnyelműen elkedvetlenítettünk és elítéltünk valakit, magunknak is ugyanazt az utat kell járnunk, amelyen másokat járattunk, és nekünk is át kell éreznünk mindazt a fájdalmat, amelyet részvétlenségünk és szeretetlenségünk által okoztunk. Isten szeretete rendelte ezt így el. Ő azt akarja, hogy meggyűlöljük kemény szívűségünket, és szívünket kitárván abban Krisztus lakozhassék. Így a benne lévő gonoszság átalakul, és ami átoknak látszott, áldássá válik. Ennek az aranyigazságnak alapelve a kereszténység alapelve. Úgy gondolom, hogy az apostolnak ezekkel a gondolataival ez teljes megegyezésben található. Még egy rövid kis részletre hadd hivatkozzam, ez pedig a római levél 14. fejezetében található. Azt mondja ott, hogy a hitben erőtelent fogadjátok be. Ugye itt már majdnem mindannyian hitben erőtlenek vagyunk, mert hogy hát meglehetősen sok tehertétel nyomja a vállunkat. A hitben erőtelent most helyettesítsük egy más véleményen lévővel, jó? Hát amiatt hitben erőtlen, hogy nem úgy gondolkodik, ahogy mi. Fogadjátok be. Mit jelent ez a szó? Vállaljátok fel, nem ítélgetvén. Az, hogy én nem fogadom be, önmagában is megítélése a másiknak. Ne vesse meg, ugye azt, aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik, mondja ott a bálvány áldozati hús kapcsán, én csak kitrekednék le, ne vesse meg. Mit jelent, hogy ne vesse meg? A megvetni azt jelenti, hogy semmibe veszi. Tehát, hogy ez a felhívás így hangzik el, hogy ne vesse meg, akkor korábban megvetette. Akkor korábban kirekesztette, akkor korábban a másságát nem fogadta el. Az Isten álláspontját vállalt fel, mert Krisztus befogadott minket. És azt mondja a római levélben az apostol, fogadjátok be egymást, hogy a Krisztus is befogadott titeket. Ha azt akarjuk, hogy Krisztus befogadjon, akkor be kell fogadnunk a másikat, mert ha nem fogadjuk be a másikat, akkor ez azt jelenti, hogy Krisztus sem tud minket befogadni. Megint egy képlet. Ki vagy, hogy károsztatod más szolgáját? Egyszer volt egy kellemetlen beszélgetésem, egyik munkatársam szervezte, és az illető, akivel beszélgetni kellett, az egyfajta felelősségre vonással indított. Hát lehet, hogy én sem nyilatkoztam meg helyesen, de idéztem annak az egyiptominak, vagy akár zsidónak a megnyilatkozását, akinek a jelenlétében és szeme láttára Mózes agyon ütötte azt az egyiptomit. És ez az ember azt mondta, hogy kitett titeket, vagy téged szolgálvá, vagy bírává. Úgy gondolom, hogy amikor bátorságot merítünk, és elkezdjük a másikat minősíteni, ez megint csak nem felülről való, és a közösséget megrontó hozzáállás. Azt mondja, mert közöttünk senki sem él önmagának. Hát ezt is komolyan kéne venni, ott van a római levélben. Közöttünk senki sem él önmagának, senki sem hal önmagának. Ha téged az önzetlenség nagy alapelve irányít, akkor elfordulsz magadtól, akkor nem az a legfontosabb, ami veled történik, vagy veled nem történik, akkor nem a te érdekeid kerülnek a legelső helyre, hanem az Isten ügyének az érdekei. És akkor a másik embernek az érdekei. Akkor nem azért nem figyelem magam, mert hogy én most jó akarok lennem, egyszerűen megszűnök önmagam számára létezni abból a szempontból, hogy a magam érdekeit akár a másikkal ellentétben érvényesíteni akarjam. A másik érdekei kerülnek az elsőre, és ez Róma 7.12-vel is azonos gondolatot hordott tudnilik, amint akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is úgy cselekedjetek azokkal. Aztán újra hangsúlyozza az apostol, te pedig miért károsztatod, miért veted meg a te atyád fiát? Hiszen mindannyiunknak meg kell állnunk a Krisztus ítélő széke előtt, hogy ki számot adjék arról, amit a testben cselekedett. Úgy gondolom, hogy ezek fontos gondolatok, legalább annyira, hogy ezeket napi rendszerességgel előszámláljuk, és ezek jegyében is alapján gondolkodjunk. És akkor előbb-utóbb közösség leszünk. Én szeretném, ha inkább előbb. Így zárja le ezt a gondolatmenetet az apostol. Egymás többé ne kárhoztassuk. Magyarán légy tekintettel már a másikra. Ne szerezz megütközést vagy botránkozást. Már ti is tudnátok mondani, de miután most én prédikálok, tőlem kell elviseljétek. Ez a botránkozás nevű szó az eredetiben a skandallon, vagy skandallum. És ez a rossz gyerekek számára nagyon ismert kifejezés, ezért tudok én is róla beszélni. Annak idején úgy fogtunk galambot az udvarba, oda jöttek és piszkoltak, és mérgesek voltunk rájuk, hogy felállítottunk egy lavort, és egy kis pálcikával feltámasztottuk. És kukoricát szortunk ki, amiből a lavor alá is jutott. Volt a beetetés azokkal a kukoricaszemekkel, amelyek a lavor előtt voltak, és a csapda szerepét kiváltó kukoricaszemek pedig a lavor alatt voltak. Spárga volt rákötve a pálcikára, és amikor a galamba maga tyúk eszével bement, akkor kirántottuk a pálcikát, és a galamb megvolt. Na szóval a skandallum az a pálcika, amit én működtetek a másik életében. Tehát én okozom azt az én viselkedésemmel és megnyilatkozásommal, ami a másiknak az életében a csapda szerepét tölti be. El kell dönteni, hogy akarok-e skandallum lenni. Mert nagyon sok esetben úgy gondolom, hogy erőteljes késztetésünk lehet eféle szerepkör betöltésére. És ha te atyád fia megszomorodik, hát én egy gyülekezetben beszéltem arról, hogy mi a Biblia szerint az öröm. Hát majdnem levettek a szószékről. Hát miért beszélek itt örömről, mikor itt senki nem tud örülni? Hát el voltam ájulva. Ha nem szabad valahol a szeretetről beszélni, nem szabad valahol az örömről beszélni, hát teljes örömnek tartsátok, mondja nem egy helyen a Bibliát. Az öröm a kereszténység lényege. Evangéliumot hirdetünk, és ezért azt mondja az apostol, hogy a te atyád fia megszomorodik, akkor te nem szeretet szerint cselekszel. Akkor az előzőekben megfogalmazottak nem érvényesülnek, tudnilik, mit mondtunk, hogy a szeretet indítékából fakadó, vigasztaló beszéd. Ha tehát van vigasztalás, ha van szeretetből fakadó, vigasztaló beszéd, ha van közösség lélekben, ha van irgalom és könyörület, hát azok, akik ott a római gyülekezetben tevékenykedtek, azok nem mindenben követték az apostol korábbi tanácsát, mert azt mondja, ha te atyád fia megszomorodik, akkor te nem szeretet szerint cselekszel, és azt mondja ez a folytatás, és ez az, ami nagyon-nagyon melbevágó, hogy ha te atyád fia megszomorodik, akkor te nem szeretet szerint cselekszel, ne pusztítsad el a te ételeddel. a te atyád fiát, akiért a Krisztus meghalt. Nagy dolog az étel? Nem nagy dolog. Nem nagy dolog. Kis dolgokon is lehet hajba kapni, és ha én annyira görcsösen ragaszkodok a kis dolgokban is a magam akaratához, és ezzel csapdává válok a másik számára, akkor nem szeretet szerint cselekszem, és ismerek olyan testvéreket, akik azért vannak távol, mert hogy meglehetősen sok sérelem érte őket. Lehet, hogy olyan megnyilatkozásokból, amelyek nem szeretetből táplálkoztak. És egyes testvérek megkerülik a földet, hogy egy pogány zsidóvá tegyenek, mások pedig esetleg empátia híján nincsenek tekintettel arra, aki más, aki ittben erőtlen. Ha én nem nézem a magam hasznát, ha én nem élek önmagamnak, akkor ebből csak egy dolog vezethető, hogy a másiknak élek, és a másikért élek. És ez a kereszténység. És én miután szeretlek mindannyiótokat, és tényleg, időnként azért megszomorodott szívvel jövök közétek, mert nem tudom, hogy mi vár rám, és mi vár erre a közösségre. De én bízom abban, hogy egy átmeneti lázas állapotot az igazi egymástatállás fogja követni. Amikor szeretjük, becsüljük egymást, amikor különnek tartjuk egymást magunknál, amikor nem nézzük a magunk hasznát, amikor szeretet szerint cselekszünk. És én vágyva vágyom el arra a közösségre, a ti közösségetekre. Így is, de akkor még inkább. Jó Isten segítsen ebben mindannyiunknak. Amen.
Délelőtti együttlétünknek a végén keressük ki a 229-es számú éneket, és a 229-es számú énekünknek énekeljük el az első három versét. Tehát a 229-es énekünk első három versét. Az imádsághoz lehetőség szerint hajtsunk térdet.
Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük néked, hogy te vagy a mi bizalmunk,
forrása. Köszönjük, Istenünk, hogy Te nem taszítasz el. Te készséggel odafigyelsz ránk, és odafordulsz felénk. És ha hibázunk is, ha tévedünk is, Te akkor is türelemmel próbálsz a magad szeretetteljes eszközeivel jó útra téríteni. Urunk, segíts tőled tanulnunk. Segíts egymás szeretetében és megbecsülésében élnünk. Segíts ezeket a bibliai elveket ne csupán hangoztatni, hanem az életünkben komolyan véve megvalósítani. Segíts, Urunk, hogy ne keressük a magunk hasznát, és segíts, hogy közöttünk valóban ne éljen senki önmagának. És egymás javát keressük, és ne legyünk egymásnak botránykővé, csapdává, ne okozzuk a másik vesztét, hogy úgy megbántódik és elkeseredik, hogy esetleg hosszú időre távol marad. Urunk, szeretet szerint szeretnénk cselekedni. Olyanokként, akiknél a szeretetből fakadó, vigasztaló beszéd a legfontosabb. Urunk Istenünk, segíts megtalálni azokat a kifejezési formákat, amelyek igazán közösséget építőek, és segíts, Urunk, hogy elmondható legyen mindannyiunkról, hogy bennünk a Krisztus értelme van, hogy mi önmagunkat megalázva egymást különnek tartjuk magunknál. És tudjuk, Istenünk, hogy ahogy Krisztust éppen emiatt felmagasztaltad, és adtál néki oly nevet, amely minden név felett való, így akik az ő nyomdokait követik, hasonló eljárásban részesülnek. Új nevet adsz nekünk. Új nevet, ami a győzelmes életet juttatja kifejezésre minden szemlélő felé. Szeretnénk, Urunk, ezt az új nevet. Szeretnénk a Te közeledben viselni ezt. És szeretnénk, Urunk Istenünk, a Te szemlélésed által itt is növekedni, de majd egy egész örökké valóságon át. Amen.
Távozás előtt a megkezdett 229-es számú énekünknek a negyedik versét énekeljük el.